Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első részében Eszterházy Péter irodalmi életművéről hallhatnak beszélgetést, a folytatásban pedig Szőlősi Mátyással, a Margó Irodalmi Díj friss kitüntetettjével hallhatnak interjút. Kétnapos irodalomtudományi konferenciát tartottak Eszterházy Péter író emlékére a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Nincs vége, ez a befejezés című konferencia előadásai a tavaly elhunyt szerző életművének belső tagolódását, magyar és nemzetközi kontextusát és irodalomtörténeti összefüggéseit vizsgálják. Seres Gerda kérdezte Palkó Gábor szervezőt.
Az a sajátos helyzet alakult ki, hogy azok az Eszterházy kötetek, amelyek a legnagyobb hatással voltak a magyar irodalom alakulására, akár azt is lehet mondani, hogy a magyar nyelvre, azok immáron évtizedekkel korábban jelentek meg. Ugyanakkor, bár jelentős volt a kritikai fogadtatása az elmúlt évek Eszterházy termésének, részletes szövegelemzések ezekről kevésbé születtek. A konferencia célja részben az, hogy ezen a helyzeten változtasson, vagy legalábbis annak okait kutassa, hogy ez miért lehetséges.
Mennyire lehet rálátni egy életműre, így egy évvel, tehát viszonylag rövid idővel a szerző halála után? Mondjuk lehet elfogulatlan értékítéletet alkotni ilyenkor a művekről?
Nem feltétlenül szükséges elfogulatlan vagy távolságtartó ítéleteket hoznunk. Elképzelhető, hogy egy irodalomtörténésznek inkább az a feladata, hogy azt tisztázza, hogy milyen nézőpontból tekint az életműre, hiszen mindig valamilyen nézőpontból tekintünk az életműre. A kritikusok mindig a saját kor társaik írásairól írnak, és mivel a legtöbb irodalomtörténész kritikus is, ezért ismert számunkra ez a pozíció. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az elmúlt években megjelent szövegekről az még nem látszik, hogy milyen hatást gyakoroltak az irodalomra magára. Mennyien idézik őket, mennyire bizonyultak jelentősnek, mennyire utánozzák akár őket. Tehát ebből a szempontból nagyon más, hogy a nagy klasszikus Eszterházy regények, mint a Termelési regény, vagy a Bevezetés a szép irodalomba, tudjuk, hogy milyen nagy hatással voltak mondjuk Parti Nagy Lajos, vagy Garaci László prózájára. A frissebb kötetek esetén ez a távlat még nem áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy bizonytalanabbak az olvasatok, de elképzelhető, hogy ezáltal még fontosabb egy ilyen konferencián, amikor ezekről a szövegekről hallunk előadásokat.
Milyen nézőpontokat határoztak meg önök, amikor összeállították a konferencia anyagát, előadásait?
Fontos volt számunkra, hogy minél szélesebbre tárjuk azt a horizontot, ahonnan rápillanthatunk Eszterházy prózájára. Csak néhány témát emeltünk ki, ilyen például az életmű periodizációja, tehát az a kérdés, hogy mennyiben térnek el a korai művek a késeiektől, az a széles körben elfogadott, és az Eszterházy maga is gyakran hangoztatott tétel, hogy a javított kiadás környékén megváltozik az Eszterházy próza, hogy ez mennyiben igaz. Tehát ez volt az egyik fontos kiemelt szempontunk. Másrésztről az, hogy mely művek hathattak leginkább a magyar irodalom alakulására, illetve az is érdekelt bennünket, hogy vajon a külföldi recepció felől tekintve, vagy a nem magyar nyelvű irodalom felől tekintve melyik művek bizonyulhatnak a legnagyobb hatásunknak.
Palkó Gábor irodalomtörténészt hallották. Opera törvény létrehozását sürgeti a Magyar Állami Operaház főigazgatója. Ókovács Szilveszter mindenről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt, a riporter Seres Gerda.
Ez egy eléggé komplex törvény. Én azért is gondolnám, hogy jó lenne ezt egy önálló törvénybe foglalni, mert egyrészt a magyar jogalkotásnak számos példája van arra, hogy ennél kisebb érintettségű területek is kapnak önálló törvényt, pont azért, mert annyira speciális a jellegük, hogy
létezett operatörvény, mondta ezt korábban.
Létezett egy operatörvény, 1938-ban a Nemzeti Színház alapításának a 100. évfordulójára hozott az a parlament egy törvényt, amelyik a nemzetiről meg az operáról is megemlékezett. Tényleg úgy gondolom, hogy ennek a teljesen külön állatfajnak, amit mi képviselünk, szemben az előadó művészeti törvénybe foglalt másik két nagy entitás típussal, tehát a szimfonikus zenekarral és a prózai vagy több tagozatú színházzal szemben mi egy teljesen más világot képviselünk, és a rájuk szabott ruharánk kicsi, nekünk valamiféleképpen külön elbírálás kell a méretünk és a jellegünk alapján.
Mondaná néhány gyakorlati példát.
A gazdasági tervezésnek lehetne egy olyan garanciája, amelyik megkönnyíteni számunkra az operai működést.
Úgy tudni, hogy ön az egyedüli pályázó. Meglepődött ezen?
Egy kicsit igen, mert arra számítottam, hogy 5 évvel ezelőtt, azt mondtam, talán 6-7-en is voltunk. Most azért valamiféle ellen előtte azért gondolta.
Beszéljünk akkor most a felújításokról, induljunk az Operaházzal. Onnan már kiköltöztek teljesen?
Nem, még nem teljesen. A balett kiköltözött már, műhelyek folyamatban vannak, november elejére pedig a teljes adminisztráció is kimegy egy komplet irodaházba. Összesen 14 ingatlanba költözünk szét.
Két részből áll a munka, a generál kivitelezés kezdődött meg, a színpadtechnikát még csak most fogják aláírni. Ott mi a helyzet?
A színpadtechnikai eljárásunk speciális, itt nem egy, hanem két pályázó volt. Az Opera maga bonyolítja ezeket a közbeszerzéseket, amelyek egyébként uniós tenderek. Azt reméljük, hogy maradhat továbbra is a 19. januári átadás.
Mi a helyzet a generál kivitelezéssel? Hogy fog kinézni az épület? Teljes mértékben csak egy tiszta rekonstrukció, vagy vannak azért terveik ezzel kapcsolatban?
Ez bonyolult, igyekszem mindenhol korszerűsítést mondani. Szeretnénk jobb akusztikát a nagy teremben. Most szeretnénk Wi-Fi hálózatot, mobiltelefon vételi lehetőséget, nézőtájékoztatást, biztonsági rendszert, tűzvédelmet, a közönség kényelmesebb széken üljön, például a nagy teremben jobban halljon, nagyobb zenekarjárok legyen, amiben a zenészek elférnek, ugyanakkor mindezt szűk 30 milliárd forintból, csak de azt tudomásom kell venni, hogy otthon sem tudok kijönni abból a pénzből a különbözőséggel, amit megbeszéltem, ez nagyban is így van.
Kórusból fanagott Királyfi címen dolgozza fel Balázs Béla meséjét a Csík hétfő improvizációs kórus. A 140 fős előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és az Állatorvosi Egyetemen hallgatható meg a hétvégén. Fehér Anna Magda kérdezte Tóth Árpád kórusvezetőt.
A Csíkszerda kórus család, alig hanem Magyarország legnagyobb közösségi kórusa, több mint 500 taggal bírunk, és összesen 6 kórus tartozik a Csíkszerda a kórus név alá, a hétfőnként próbáló, amúgy Csík hétfőnek becézett formáció, ennek lesz most nem sokára koncertje, és különböző projekteket folytatunk a különböző együttesekkel. Azt hiszem, hogy a Csíkszerdának a népszerűsége abban az időben, amikor azt gondoljuk, hogy egyébként a kórusokra nincsen igény, és már senkit nem érdekel a kórus éneklés, szoktam ilyeneket ugyanis hallani, sőt olyanokat is hallok, hogy nem jönnek új tagok a kórusokba, hát nekünk több mint 150 regisztrált új tagunk van minden évben, ami nagyon nagy boldogság, szóval én nem érzem ezt a nagy problémát, de azt hiszem, hogy ez azért van, mert a Csíkszerda egy picit máshogy énekel. Mi gyakran improvizációs anyagokat csinálunk a kórusokkal, az ismert dallamokat, vagy kórusműveket feldolgozunk, a saját együttesünkre formálunk, olyan játékszabályok mentén, amiben 150 ember is akár szabadon tud improvizálni, de közben mégis a hangzás egy egységes, kész egészet alkot.
Most ezúttal a fából faragott királyfi történetét mutatják be az Állatorvosi Egyetem H épületének aulájában. Hogyan dolgozzák fel Balázs Béla meséjét, a Bartók Béla féle táncjáték hangzásvilága elemei visszaköszönnek ebben a kórusműben majd?
Érdekes módon annyiban hasonlít csak a bartóki feldolgozáshoz, hogy a népzenéhez közel áll, de mi semmit nem vettünk át a balettből, azaz magyar népdalok segítségével meséljük el a királyfi történetét, aki sok akadályt legyőz azért, hogy a királylányé legyen, de a királylány, amikor találkoznak, nem veszi őt észre, ezért maga helyett egy nagyobb bábút épít, amit azonban észrevesz a királylány, és később realizálja csak, hogy az igazából egy robot. Ezek után őnek is át kell hatolni az akadályokon, hogy eljusson a királyfihoz, míg végül is boldogan egymáséi lesznek Balázs Béla történetét. Népdalok segítségével dolgozzuk fel, a kórus improvizációt segítségül hívva, és ezzel jelenítjük meg a vándorutat, az akadályokat, az éjszakákat, amiket szabad ég alatt tölt a királyfi, de megelevenedik a beatbox segítségével a fából faragott királyfi is. Rengeteg különböző tájegység népzenéjéből merít, erdélyi népdalokat Bartók gyűjtéséből, csángó dalokat Veres Sándor gyűjtéséből hallhatunk. A híres magyar-bődi kétszólamú éneklés is jelen van az előadásban, de olyan mindenki által ismert dallamok is előfordulnak benne, mint például az Indulj el egy úton. Így lesz ez a nagyon-nagyon sok rétű zeneanyag, mégis 150 énekessel, szólistákkal és térbeli mozgásokkal, azt gondolom, hogy egy maradandó élmény.
Tóth Árpádot, a Csík hétfő kórus művészeti vezetőjét hallották. A hírek után folytatódik kulturális összeállításunk.
Kulturális hírek az Inforádióban.